Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen.
Szeretett testvérek, olvassuk és halljuk az igét. Pál apostolnak a Korintusbeliekhez írott második levelétől. A második levél második fejezetének 12. versétől a 17.
Amikor pedig megérkeztem Troászba Krisztus evangéliumának hirdetésére, bár az Úr kaput nyitott előttem, és nem volt nyugalma lelkemnek, mivel nem találtam Titus testvéremet. Ezért elbúcsúztam tőlük, és elmentem Macedóniába. De hála legyen Istennek, aki a Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket, és ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt, mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között. Ezeknek a halál illata halálra, azoknak az élet illata életre. De ki alkalmas erre? Mi nem olyanok vagyunk, mint sokan, akik nyerészkednek Isten igéjével, hanem mint akik tiszta szívből, sőt Istenből szólunk, Isten előtt, Krisztus által. Imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, köszönjük neked az elmúlt évet, hónapot, hetet. Áldunk, hogy velünk voltál, megtartottad életünket, hozzád való ragaszkodásunkat. Magasztaljuk szent nevedet énekkel, és dicsőítünk ezekért az ajándékaidért. Uram, igen jó, hogy alkalmatlan eszközeid téged szolgálhatnak. Te vagy a mi kősziklánk, te tanítasz arra, hogy alkalmassá váljunk. Megismertetted velünk a te ígéd jó ízeit, illatát, hogy mások is megismerhessék ezt, sokan körülöttünk. Bocsásd meg, ha gyakran alkalmatlanok vagyunk, és nem érződik rajtunk a te drága illatod. Nevelj bennünket, hogy a te segítségeddel Krisztus jó illata lehessünk, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között. A te illatod, Uram, élet illata az életre, de halál illata is lehet a halálra. Az élet illata édes, jó érzéssel, örömmel tölti el a szívet, a halál illata keserű, nehéz, bánatot, ellenállást, megkeményedést eredményez. Add, Uram, hogy sokan legyenek azok, akik ezt az illatot kellemesnek, követendőnek találják. Ne zárkózzanak el, ne érezzék nem kívánatosnak ezt a drága illatot, ezeket a drága ízeket. Mennyei édesatyánk, kérünk szeretteinkért, hozzánk közelállókért, városunkért, népünkért, hogy megízleljék ígéd jó ízét, szereteted jó illatát, és ne utasítsák el. Legyen az ő részük is az élet. Uram, add meg számunkra azt a kegyelmet, hogy hordozói lehessünk a te drága ígéd ízeinek, illatának. Legyen ez a mostani együttlétünk is mindenki számára kedves alkalom arra, hogy feltöltekezzünk illatoddal, ízeiddel, magunk és mások hasznára. Amen.
A 474. dicséretet énekeljük. Istennel járni, lakozni. Ima 12. fejezetéből helyünket elfoglalva olvassuk próbálkozás. János Evangélium a 12. fejezet első 8 verséből. Jézus tehát 6 nappal húsvét előtt elment Betániába, ahol Lázár élt, akit feltámasztott a halottak közül. Vacsorát készítettek ott neki, s Márta szolgált fel. Lázár pedig a Jézussal együtt ülők között volt. Mária ekkor elővette egy pondrága, valódi nárdus kenetet. Megkente Jézus lábát, és hajával törölte meg. A ház pedig megtelt a kenet illatával. Tanítványai közül az egyik, Júdás Iskáriótes, aki el akarta őt árulni, így szólt. Miért nem adták el inkább ezt a kenetet 300 dénárért? És miért nem juttatták az árát a szegényeknek? De nem azért mondta ezt, mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem azért, mert tolvaj volt, és a nála lévő elszínyből elszedegette, amit beletettek. Jézus erre így szólt, hagyd, hiszen temetésem napjára szánta, mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek. Szeretett testvérek, bizonyára jártunk már úgy, hogy valahova mentünk, lehet, hogy haza, lehet, hogy valakihez, lehet, hogy vendégségbe, és már kívül, a házon kívül, vagy ha egy emeletes épületről van szó, akkor már a lépcsőházban éreztük az illatokat, és a gyakorlottabb az megmondja azt is, hogy mit készítenek, mit főznek. Mit főznek azok, akikhez megyünk, vagy éppen akiknek az ajtaja előtt a lépcsőházban végig kell menni. Mert az illat még oda is kihat. Még a lépcsőházba is. De bizonyára voltunk már úgy, hogy hazaérkezve, az ajtón benyitva, az első az volt, amit az orrunkkal érzékeltünk. Különösen a gyermekek hajlanak erre, amikor hazajönnek úgymond éhesen, és a mit főztél, vagy mi van enni, az néha már csak költői kérdés, mert az illatokból már ők részben rájöttek arra, hogy mi készült. Igen, finom illatok terjengenek ilyenkor. A felolvasott bibliai történetünkben mindjárt az elején ezt olvastuk. Vacsorát készítettek ott. Ritkán szoktuk az ige hirdetést az orrunkkal kezdeni. Nem úgy, hogy az orrunknál fogva vezetnek, mert ez egy más történet. Vigyázunk, olyan is van. Hanem valóban így, hogy azt érzékeljük, amit az orrunkkal érzékelhetünk. Márpedig amikor a Jézus megkenetése Betániában történetét olvassuk, és az elején már ezt látjuk a második versben, vacsorát készítettek ott neki, akkor talán már a pavlovi reflexek is elindulnak. Legalábbis, amikor valóságosan érzünk valahol finom illatokat, akkor az emberben megmozdul valami. Ugyanakkor ezek az illatok hirdetik, történetesen itt a szorgalmas háziasszony, az ügyes háziasszony Márta cselekedetét is. Igen. Érdemes észrevennünk, hogyha az evangéliumot figyeljük, hogy Jézus nyilvános működésének a kezdetén is van egy vendégségtörténet, gondolkozhatunk rajta, melyik az, És a szenvedés történet előtt, vagyis a nyilvános működés, tanítás, a faluról falura, városról városra való járás végén is van egy úgymond vendégség történet. Hogy melyik ez, nem nehéz kitalálni, most olvastuk. Hiszen a húsvét előtt 6 nappal ment Betániába, ezzel kezdődött bibliai szakaszunk. És vacsorát készítettek ott neki. De melyik volt az első? Jézus nyilvános működésének ott az elején is van egy vendégségtörténet. Hát a kánai mennyegzőre gondoljunk. Érdemes észrevenni János szerkesztésében, az evangéliumban ezt a keretet. És nyilván ez több, mint egyszerűen valami irodalmi fogás, ez a keret. Hiszen az evangéliumokban mindegyikben nagyon határozottan látjuk, hogy az asztal közösségnek Jézus igen nagy jelentőséget tulajdonított. Nálunk gyakran szinte csak az úrvacsorai asztal közösségre szűkült le már ez. Vacsorát készítettek ott neki, tudnélik Betániában, és nagy valószínűséggel azért, mert nem sokkal előtte éppen arról olvasunk a fejezet első nagy egysége, a Lázár föltámasztása történet, tehát arról olvasunk, amiért valószínűleg hálából is történt mindez. És Jézus Jeruzsálembe megy föl, Betániában pihen meg, Márta, Mária, Lázár házában, a 3 testvérnél. Hálából utal is rá a történetünk, nem ezzel, hogy hála, hanem azzal, ahogyan leírja, hogy kik voltak ott, vacsorát szolgált föl Márta, Lázár a Jézussal ülőkkel volt, és hogy Mária mit csinált. Az első tehát, hogy vacsorát készítettek. És amikor vacsoráról, étkezésről van szó, akkor nem elsősorban a fülünknek készülnek a dolgok. Itt megszokjuk, hogy a templomban elsősorban a fülünk az, amit kellene használni. Pedig az Isten az egész embert megszólítja. Nos, vacsorát készítettek ott neki, nem tudjuk mit, úgyhogy nem tudjuk, milyen illatok voltak, de az ételnek illata van. Nem csak kalória van benne, és látványa is van. Van, amikor ugye azt mondjuk, hogy már csak a szemem kívánja. Valóban jól laktam, de olyan szép, olyan gusztusos mindaz, amit az asztalra tettek. A vendégségben valahol a vége felé van a fülünk használata. Nyilván beszélgetünk is, és arra használjuk. Úgyhogy most egy kicsit sajátos módon közelítsünk a felolvasott bibliai történetünkhöz. Azonban, hogyha az evangéliumot nézzük, ha János evangéliuma ezen fejezetét és az előtte lévő fejezetet nézzük, akkor azonnal meg kell fogalmaznunk azt is, hogy volt itt más illat is. Nem is olyan régen. Az előző fejezet olvas róla, a történetünk utal rá csupán. Volt itt egy másik illat is. A Lázár föltámasztása történetéből tudnánk mondani? Amikor Jézus mondja, hogy a te testvéred föltámad, jó, persze, tudom, hát majd az utolsó napon, nem, most. Na de Uram, már 4. napos, már szaga van. Ez egy egész más illat. Egész más illat, amikor valami bomlásnak indul. Már szaga van, hiszen 4. napos. Figyelmeztetik Jézust. Igen, a halál illata, a mulandóság illata is itt van, velünk van, ebben a világban. Nem csak az az illat, ami a vacsora körül terjeng, ami finom, ami vonzó, hanem bizony Az evangélium reálisan beszél a mi mulandóságunkkal járó, nem igazán kívánatos illatról. Most azonban azt olvassuk, hogy Lázár ott ül Jézus körül ülők között. Ott van az élők között. A Lázár szolgálata itt igazán az, hogy jelen van. Nagyon érdekes, hogy ebben a történetben Lázár egy szót nem szól. Valószínűleg ott akkor néhány mondatot biztos mondott, de az evangélista nem számol be erről. Lázárról egyszerűen, mint jelenlévő élőről hallunk. És olyan fényben állítja be az evangélista, hogy ezért sokan jöttek Betániába. Látni akarták a föltámasztott Jézust. Lázárnak nem kellett beszélnie. Lázár életében az Úr által történt hatalmas változás önmagáért beszélt. A jelenléte bizonyságtétel. Vajon a mi életünk megváltozása bizonyságtétel? Komolyan vesszük, hogy a megtérés, az újjászületés és a megszentelődés változást jelent az életünkben? Hogy valami új kezdődött el? Lázár puszta jelenléte bizonyságtétel. Nem véletlen említettem a közelmúltban, hogy az, hogyha összegyülekezünk, ha jelen vagyunk, az önmagában is bizonyságtétel. Ez nem azt jelenti, hogy akkor soha nem nyissuk ki a szánkat, és soha ne valljuk meg a hitünket. De vegyük komolyan, hogy sokkal összetettebb és sokkal nagyszerűbb lehetőségek vannak, mint amennyit mi észre szoktunk venni. Lázár ott van Betániában, ott van Mártával, Máriával, és sokan jöttek ezért oda. Kíváncsiak voltak Lázárra, és jelen esetben, mivel Jézus is ott van, és az Úrra, akinek hatalma volt a halottak közül visszahozni. Két illatról szóltam az előbb, az egyik, ami a vacsora miatt van. A másik, az a halál illata. Azonban nagyon érdekes, hogy az evangélista itt, ebben a történetben egyetlen egy illatot jegyez föl. A ház pedig megtelt a kenet illatával. Miért ezt jegyezte föl? Nincs följegyezve, hogy mi volt a vacsora, hogy mi már érezzük annak illatát, hogy szemeink előtt megjelenjen, és a látványa is ott legyen. Nincs följegyezve. Pedig nyilvánvalóan bármi is volt a vacsora, annak mindig van illata. A negyednapos és már szaga van, az előző fejezetben van följegyezve. Ebben a történetünkben ennyi van följegyezve, a ház pedig megtelt a nárdus kenet illatával. Valahol a Himalája környékén élt az a növény, amelyikből ezt készítették. Nem kell nagyon okosnak lenni, hogy ez iszonyatosan drága lehetett. Még ma sem olcsó, hát egy ókori kereskedelem mellett onnan beszerezni. De maga a történet is megjegyzi, majd éppen Judás révén, hogy ezt 300 dinárért el lehetett volna adni, ugye ez közel egy ember egész évi keresete volt. Vagyis nagyon drága kenetről van szó. A ház pedig megtelt a nárdus illatával. Miért ez lett följegyezve? Pedig van itt még néhány szokatlan mozzanat. Például az, amit mi olyan teljesen természetesnek veszünk, és Márta felszolgált. Ez abban az időben egyáltalán nem volt természetes. Különösen nem farizeusi körökben. Tudnék, hogy egy nő szolgáljon föl. Farizeusi körökben ezt nem nézték jó szemmel. Ehhez persze azt a kort kellene jobban ismernünk. Volna itt néhány dolog, amire oda lehetne figyelni. Lázáról ennyit ért csak, és ott ült Jézus mellett. Volna néhány dolog, amit föl lehetne jegyezni, mégis a háza nárdus kenet illatával telt meg. És most egy kicsit ebből a nézőpontból nézzük az evangéliumi történetünket. Lássuk Mária cselekedetét. Mária, aki most nem Jézus lábainál ül és hallgatja Jézust, ahogy tanít. Emlékezzünk, a Közel-Keleten is kicsit hasonlóan ahhoz, ahogy a régi rómaiak is, nem olyan asztalnál ültek, mint ahogy mi megszoktuk itt Európában, hanem egy sokkal alacsonyabb mellett, félig könyökölve, félig feküdve, a lábak voltak körül kifelé, vagyis ha valaki közeledett egy asztalhoz, ami körül úgymond ültek, akkor kinek-kinek a lábánál tudott megállni, mert az volt ott. Körbe feküdték szinte az asztalt. És így érthetjük sokkal könnyebben az eseményeket. Most itt nem azt olvassuk, amit egy másik helyen, vagyis Mária ott ült Jézus lábainál és hallgatta Jézus tanítását, hanem itt azt látjuk, hogy Mária is tevékeny. Egy szimbolikus tett az, amit tesz. De érdemes egy pillanatra ezt értelmeznünk. Ez a tett, hogy azt a kis edénykét, amiben ezt a féltett, nagyon drága nárdus tartotta, ezt megtöri, felnyitja, és Jézus lábaira keni. Már az is érdekes, hogy nem a fejére. Hát azért oda a lábra pazarolni, oda egy olcsóbb is megtette volna, mint hogy a korabeli vendégfogadásnak ez része volt, de nem nárdus kenettel. Emlékezzünk az Ószövetség megfogalmazására, a Zsoltáros, amikor mondja, hogy a fejemet megkened olajjal. Az isteni áldás, annak bősége, kiábrázolódása a korabeli kultúra, gyakorlat nyelvén megfogalmazva. Itt azonban nem Jézus fejére ken ebből a nárdos kenetből, hanem a lábára. Igen, áldozatkésznek is kellett ahhoz lenni, hogy egy ennyire értékes valamit, ami közel egy évi keresetbe került, ezt úgy valakire, valakinek a lábára kenje valaki. Mária cselekedete prófétikus cselekedet is, ahogy majd ezt maga Jézus is értelmezi, hiszen Jézus halálára utaló jel. A holttestet megkenték, nem nárduskenettel, sokkal olcsóbbot Palesztinában elkészíthető illatos kenettel. Tudjuk az evangéliumból, majd annak idején Jézus testével is ezt teszik. Nos, profétikus cselekedet is egy kicsit ez, amikor is maga Jézus is így értelmezi, hogy hagyd, mert ezt a halálomra tartogatta. Emlékezzünk, Jézus már korábban jelezte, hogy a gonoszok kezére adatik, akik megölik őt, de harmadnapra föltámad. És amikor ezt tette Mária, ez akkor sokkal inkább érthető volt, mint nekünk. Úgyhogy Jézus egy fél mondattal utal rá, hogy ezt halálomra tartogat. Mária cselekedete a maga szimbolikájában nagyon gazdag, hiszen egyúttal ez a szeretett szolgálatnak is egyfajta cselekedete. Mert Jézus, aki önmagát szeretetből áldozza föl az emberért, az ember bűnéért, iránta áradó, vagy felé áradó szeretet jele is ez. Mária cselekedete szimbolikus cselekedet, Mária megértette,
hogy azzal, hogy Jézus Lázárt föltámasztotta, azzal tulajdonképpen Jézus önmagát feláldozta. Emlékezzünk, a ottani vezetők, a nagy tanács elhatározta, hogy Jézust el kell tenni láb alól. Lázár föltámasztása után. Sőt, utána még Lázárt is meg akarják ölni, mert két lábon járó bizonyságtétel Jézusról. Vagyis, amikor Jézus az embermentő cselekedetét teszi, akkor egyúttal önmagát, önmaga életét kockáztatja, és áldozza föl. Valamit ebből Mária megsejthetett, és amikor így megkeni Jézus lábát, akkor erről is beszél ez a cselekedet. Ez egy hitvalló tett is. Hitvalló tett, Jézus dicsőítő tett. És hogy úgymond hajával törni, hát erről is lehetne külön beszélni, mert abban a korban egy hölgynek kibontott hajjal férfiak jelenlétében tisztességes nő ilyet nem csinál. Mária ilyen határokat is képes átlépni, hogy megtegye, amit ekkor ebben a helyzetben az ő hite szíve diktál. Nos, a nárdus kenet illata mindezt hirdette. Hogy ki mit értett meg belőle, akkor ez egy másik kérdés. Például Judás segít. Judás csak azt számolta, hogy mibe kerül mindez. Jó lett volna pénzügyminiszternek napjaiban. Amikor csak, minden csak azzal mérünk, hogy mibe kerül. Na de akkor szeretet, tessék mondani, szeretet, lehet forintba mérni? Na de ha nincs szeretet, akkor valami nagyon nagy baj van. Nem lehet mindent a piac törvényeivel szabályozni, ez is végletes gondolkozásmód. Judás csak a matériában gondolkozik. Ez a kenet illata meg ilyesmet, ez pocséklás. Csak hogy ez közel 2000 évvel ezelőtt történt. A ház pedig megtelt a nárdus kenet illatával. Nem olvasunk semmit arról, hogy Mária egy szót is szólt volna. Biztos, hogy máskor beszélt, lehet, hogy ott is, de igenis van a hívő életnek olyan vonulata is, amikor egy szót nem szól az ember, és akkor mondott a legtöbbet. Itt a nárdus kenet illata hirdet mindent. Még csak a lépcsőházban tartunk, és már érezzük a finom illatot, hogy ott a szomszédék, akiknek az ajtaja előtt megyünk el, mit készítenek vacsorára. Nem mondta senki, az ajtóra se volt kiírva, az újság se közölte, csak az orrunk vette az üzenetet. Nem is nekünk volt számva, nem is akartak ezzel nekünk üzenni, de kiszivárok. Az illat terjed. Nos, ebben a történetben engem különösképpen ez ragadott meg, mert egy Jézust magasztaló tett. Ez, amit Mária cselekszik, és ennek az illata mindent átjár. Mindent felülír. Még a Judásféle csak pénzben való gondolkozás csődjét is. Miért ez a másik illat lett följegyezve? Hát ezért. Nem az lett följegyezve, és vacsorát készítettek ott Jézusnak is, akik vele jöttek. Vacsorára pedig ezt készítették, és már érezzük az orrunkkal. Nem. Hanem egy cselekedet, amely illatozik. Az előbb énekeltük a 474. dicséretünket, ezt a rövid kis verset, amelyben többek között ezt énekeltük, szent élettel illatozni. Vajon mennyire vesszük mi ezt komolyan? Ne állítsuk szembe a szent élettel illatozni és a 300 dénárt. Mindegyik a maga helyén fontos. Nevezetesen nagyon álnok módon Judás azt mondja, hát el lehetett volna adni 300 dénárért, micsoda pénz ez, mekkora pénz ez, és annyi szegény van, segíteni kellene. Napjainkban is nagyon sokszor megvan ez a kísértés némelyek részéről. Mit pazarolnak erre meg arra, annyi szegény van? Jézus figyelmeztet, ott arra a szituációra mondja, de figyelmeztet, a szegények mindig beletek lesznek, de ennek most kell megtörténnie. Amit tegnap is megtehettél volna, meg tegnap előtt, meg holnap és holnap után is megtehetnél, azt ne jársz ki azzal szemben, amit most kell megcselekedni. Mária most itt hitvalló cselekedetet tesz. Most van ott Jézus, ezt most lehet megtenni, most készül a Golgotai keresztre Jézus. Ennek most van itt az ideje. Ezt ne jársz ki a szegények segítésének egyébként fontos szolgálatával. Itt különböző szolgálatokról van szó, és komolyan kell vennünk a Prédikátor könyvét ilyen értelemben is, hogy mindennek megvan a maga ideje, a rendelt ideje. De hányszor kijátszák napjainkban is egymással szembe azokat a dolgokat, amiket nem szabad. Amikor értékekről van szó, gyermeket neveléséről van szó, iskolák megtartásáról lenne szó, hogy élni lehessen egy kis faluban, nem éri meg, mert forintban egy kicsit talán többbe kerülne. Az emberi élet nem éri meg. Megvan mindennek a rendelt ideje. Ennek az illatnak itt most terjednie kellett. Olyannyira, hogy erről még ma is szólhatunk. Nem csak ott abban a házban terjedt. Ennek a szimbolikus, itt való cselekedetnek jó illata, hanem az egész egyházban, az egész világon, közel 2000 évvel később is. Judás kicsinyesen fontolgatja az adomány költségét, de aki kicsinyesen fontolgatja az adomány költségeit, az nem szeret igazán. Az nem szeret igazán. Aki mindig minden csak forintosítani akar, az nem szeret igazán. Márpedig az életben a szeretetre nagyon nagy szükségünk van. Sokszor jobban szükségünk van, mint kettővel több forintra. A Jézus dicsőítő tettet nem szabad kritizálni hirtelen ajánál fogva előrángatott szociális szempontokkal. Annak is megvan az ideje, amikor azt kell cselekedni. De most itt nem annak van az ideje. Szent élettel illatozni. Egyháztag lehet bárki szinte. Szolgálat az Isten magasztalása nélkül. De Jézus tanítványa nem. Ezt a különbséget sajnos meg kell fogalmaznunk. Mondhatja valaki, hogy én is református vagyok, mert megkereszteltek engem is, talán még konfirmáltam is. De ha az életében nincs ott a szolgálat, a magasztalás illata, akkor nem Jézus tanítványa. És a napon az ítéletkor nem azt fogja megkérdezni az Úr, hogy be voltál-e jegyezve valamelyik egyház keresztelési anyakönyvébe, hanem a te életed szent élettel illatozott é. Megtermette-e a jó gyümölcsöt? Szent élettel illatozni, erre hivattattunk. Az igazi szeretet cselekedete néha lehet, hogy pazarlásnak tűnik, Különösen, hogyha hajánál fogva előrángatunk valami más szempontot, és mindenáron szembeállítjuk vele. De az igazi szeretetre szükség van. A hitvalló szeretet cselekedeteire szükség van. Az illatozik igazán. És ebben a mai világban különösképpen szükség van szent élet illatára. Itt annyi minden terjen ma ebben a világban és ebben az országban. Némelyik már negyednapos illat. Szükséges, és ez a küldetésünk, hogy a házban, az egyházban, hogy ebben az országban a Krisztus követő hitvalló cselekedete, mint illat beszéljen, prédikáljon. Az egészséges gyülekezeti élethez is szükség van mindenre. És szükség van mindarra, amit az előző négy vasárnap bibliai szakaszai és igehirdetései próbáltak megfogalmazni, a tanítványképzésre, a szolgálatra, a közösségre, a misszióra és a magasztalásra, hiszen ez az illat betöltötte az egész házat, ez az illat Jézusra mutató cselekedet volt, az Urat magasztaló cselekedet volt. Ne engedjük, hogy idegen illatok bódítsanak el bennünket, és ne engedjük, hogy a mi életünk idegen illatokkal bódítson másokat, hanem értsük, éljük, hirdessük a megváltó szeretetet. Ahogy a korintusi levélben ezt Pál apostol fogalmazta, Krisztus jó illata legyünk Isten dicsőségére. Amen. A 449. dicséret, 449. dicséret első és hatodik versével feleljünk először. Uram, téged tisztellek méltó hálaadással. Segíts, Urunk, hogy tisztességgel végzett munkánk rád mutasson. És a te segítségedet kérjük, hogy megerősödjünk az egymást elfogadó szeretetben, hogy bizonyságtételünk hiteles legyen. Segíts, Urunk, hogy családi életünk néked tetsző legyen, hogy személyes és közösségi életünk jó illata betöltse egyházadat, környezetünket, hogy a te irgalmas szeretetedet hirdesse. Könyörgünk, Urunk, betegekért, könyörgünk gyászolókért, hogy a próbák által is közelebb kerüljenek hozzád, hogy ne csupán a mulandóságot lássák, hanem tudjanak, akarjanak fölnézni rejád az élet fejedelmére, és benned bízva általad vigasztalódjanak. Könyörgünk, Urunk Istenünk, az építkezésből, a felújításból még hátralévő feladatainkért, hogy jó véghez vihessük azokat. Könyörgünk lelkileg megfáradt és csalódott nemzetünkért, hogy láthasson hiteles, vonzó, követhető életpéldákat, hogy a tőled kapott látás szerint igazi jövőképet tudjunk felmutatni. Könyörgünk városunkban lelki ébredésért, megtérésekért, életünk, gyülekezeti közösségeink megújulása által. Odaszánjuk magunkat, Urunk, a te dicsőséged, szereteted hirdetésére. Szeretnénk Krisztus jó illata lenni a te dicsőségedre. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nemed. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunk Jézus Krisztust, a juhok nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves előtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Szeretett testvérek, most a házasság, a közelgő házasság hete alkalmából Mózes Áron presbiter testvérünket hallgassuk meg.
A házasság és a család, a gyülekezet és a társadalom alapvető egységei. Ezt azért bizonyára mindannyian tudjuk, az, hogy ez mennyire megy át a társadalomban, az már kérdéses. Szeretnék idézni a házasság hete honlapjáról, amelyet magyarországi keresztyén felekezetek európai példát követve most már második éve rendeznek meg. A házasság ajándék, tudsz jobbat? Ez a szlogénje ennek a rendezvénysorozatnak. A szervezők látása a következő. A házasság Isten ajándéka és gondoskodása az ember számára, amiben bárki megtapasztalhatja a feltétel nélküli szeretetet, a hűség és az őszintesség megbocsátás értékét egy neki rendelt, de nem tökéletes társon keresztül. A házasságban egy férfi és egy nő saját elhatározásából elkötelezi magát, hogy egymás bátorítására, segítségére és védelmére törekszik egész életében. Így ez felelősségteljes, biztonságos és meghitt közösséget jelent számunkra, és áldás életünk más területén is. A házasság hete küldetéseként a következőt vallják ők. Isten tervét mutatja be egy férfi és egy nő házasságáról a mai modern társadalomnak. Bátorít minden olyan helyi kezdeményezést, amely hidat épít az adott környezetben élő házaspárok és családok felé. A házasság hete nyíltan beszél a házasság mindennapi válságáról, örömeiről, feszültségeiről és gyakorlatáról, valóságáról. Igyekszik bölcs és gyakorlati tanácsokkal ellátni a házasokat és házasulandókat, valamint a teljes helyreállás reményét ébren tartani azokban, akiknek kapcsolata válságban van, illetve valamilyen ok miatt megszakadt. A mozgalom 11 évvel ezelőtt kezdődött Nagy-Britanniában, fő célkitűzése, hogy újszerű módon ismertesse meg az emberekkel azokat a hagyományos értékeket és bibliai alapelveket, melyek alkalmazása sikeressé és örömtelivé teszi a házasságukat. A házasság hete programja két oldalról is megközelíthető, egyrészt lesz egy országos program, én ezt nem szeretném most ismertetni, akit érdekel nagyon, az esetleg a www.házassághete.hu honlapon utána mehet, de nem gondolom, hogy ez ennyire gyakorlatias módon jelentős. Viszont gyülekezetünkben 2009. február 14-én, szombaton 17 órakor egy házaspári filmklubot szervezünk, aminek a pontos témáját még a következő vasárnapon fogjuk ismertetni. Vasárnap, következő napon 15-én, 16 órakor egy rövid előadással azt a kérdést vetjük föl, és főleg beszéljük meg, tehát itt nem az előadáson van a hangsúly, hogy melyek ma a keresztény emberek házasságának az alapkérdései. A programhoz kapcsolódik egy tejaház is, ami az átriumban kerül megszervezésre. Nem ugyanaz a program, de szabad közlekedni a két program között. Mindkét programra várjuk a házaspárokat és az érdeklődőket is. A házasság napját április 25-ére szervezzük a Híd Alapítványnál, melynek kérdése, hogy teljesed be a házasság a keresztjén. Túlélni a házasságot, különös tekintettel az érzelmek kezelésére, ez Kovács Károly előadásának a címe, és keresztjént gyermeknevelés, ez kegyelem, teljesítmény. Erről pedig én szeretnék néhány gondolatot elmondani. A Biblia alapjain a mai valóságból kiindulva keresünk megoldást, vezetést az áhítat igemagyarázatában és az előadásokban. A szünetekben könyvasztal működik a kapcsolódó keresztény irodalommal, a napra biztosítunk élelmet és innivalót. Szeretnék néhány szót mondani arról, amit olvasmányként itt a gyülekezetben megtalálhatunk. A bibliai és család, a bibliai házasság gondoló szolgálat negyedéves folyóirata, itt hátul az átriumban, a folyóirat olvasóban elérhető, tehát szabad perceinkben nyugodtan keressük meg ezt és olvasgassuk. Bizonyára sok olyan dolgot találunk, amely segíthet, vagy elgondolkodtat. A bibliai házasság gondoló szolgálatból aktuális információkat lehet szerezni a már említett www.bhs.hu, illetve a házassághete honlapokból. Rendezvények, gyakorlatcentrikus képzések, előadások házasulandóknak, házaspároknak, családoknak, ezen belül könyvek ajánlása például. E hírforrások pontos információt adnak a házasság napja programjáról is majd, de ezt hirdetni is fogjuk. Újra, hisz április elég messze van. Folyik gyülekezetünkben két további szolgálat, illetve egy harmadik is, amire külön kitérek még. A házasságra készülő jegyes oktatása, illetve a házassági krízisben lévő támogatása. Ezeken a területeken a BHS munkatársai Kovács Károly és Kata állnak rendelkezésre. Ők elérhetőek a gyülekezetben, benne vannak a telefonkönyvben. Tehát keressük őket, hogyha van problémánk, itt kifejezetten házasságra készülve, ha fel szeretnénk készülni fiatalként, illetve, vagy idősebbként, illetve ha krízisben vagyunk, akkor is csörgessük őket telefonon, de a feleségemmel mi is nyitottak vagyunk arra, hogy segítsünk ebben bárkinek, ahogy ezt gyakoroljuk is már ma. A házasság bibliai alapjai címmel egy gyakorlatilag képzés is indul a házaspároknak a házasság hete után, tehát február végén. A keresztény házasság általában, az első kérdés, kapcsolat és kommunikáció a házasságban, a férj és a feleség szerepei a házasságban, a szex, az apai és anyai feladat, Konfliktus, konfliktuskezelés a keresztény házasságban. Ezek a hat alkalom címei. A módszerünk az, hogy beszélgetünk és beszéltetünk, nem kibeszéltetünk, tehát nem valami indiszkréció az, amiről szó van. Rövid előadások hangzanak el, illetve kérdőíveket visznek a párok magukkal haza, amelyek őket igeolvasásra, kifejezetten tematikusan ehhez a adott kérdéshez kapcsolódó igeolvasásra ösztönzik és vezetik, illetve arra, hogy ezt egymással meg is beszéljék, hisz tudjuk talán mindannyian, hogy a házasságnak is, mint sok minden másnak a allergikus pontja az a kommunikáció, illetve annak a hiánya vagy zavara. Ezek az összejöveteleink 3-4 hetente lesznek, és a majdani közös megállapodás szerint szombaton a gyülekezetben, reménység szerint ez most már a kiteljesedettebb gyülekezeti házban könnyen megoldható. Első alkalommal február 28-án 16 órára tervezünk ezt jelenleg még, de alkalmazkodunk a jelentkezőknek a beszorítottságához, nyilván korlátozott mértékben is lehetnek ebben szélsőséget. Ne gondoljuk, hogy nem lehetnek problémáink ezen a téren, a legjobb házasságban is lehetnek. Tehát a probléma az nem a jó házasság vagy a rossz házasság kérdése, legalább magunk felé valljuk ezt be. És ne gondoljuk, hogy ezek maguktól elmúlnak. A kérdés, hogy megvárjuk-e még nagyra nőnek, vagy megelőző módon elénk megyünk ezeknek a növekvő problémáknak. Az Isten tisztelet végén itt maradunk a feleségemmel, és ha valakinek kérdése van a programokkal, a házasságunkból szolgálattal kapcsolatban, vagy már tudja a házastársával, hogy jelentkeznék egy ilyen alapképzésre, jöjjön ide és beszéljük meg. De később is elérhető, hogy beszélünk a gyülekezetben, a házaspári képzésre legkésőbb a házasság hete alkalmával február 14-én vagy 15-én várjuk a jelentkezőket. Köszönöm szépen!